Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Őszintén Szólva Podcast Kis Hennivel, és a mai témánk a depresszió, ahol a beszélgető partneremmel, Felk Mónikával fogunk beszélni arról, hogy milyen jelei vannak a depressziónak, hogyan ismerhető fel, és hogyan tudjuk kezelni, vagy hogyan tudunk kijönni belőle, akár mi, vagy akár valamelyik ismerősünk, hogyha ezt felfedezzük. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésemet erre a kis beszélgetésre.
Szia, Henni, köszöntöm a hallgatókat is.
Arról szeretnélek megkérni, hogy rendhagyó módon helyettem, tehát nem én mutatnálak be, hanem hogy te egy pár gondolatot elmondanál a hallgatóknak magadról, amiről úgy gondolod, hogy fontos és értékes, hogyha tudják, még mielőtt belemerülünk itt a depresszió témájába.
Én 25 évet éltem külföldön, Svájcban végeztem 2008-ban és 2009-ben a coaching iskolámat, és azóta dolgozom ebben a szakmában. Előtte is, meg utána is még HR részlegen is voltam, toboroztam, meg közvetítettem, és menet közben hozzávettem ezt a coaching tevékenységet, és elég hamar rájöttem, hogy az önbecsülés a dolgok kulcsa. Nagyon sok nációval, 25 nációval dolgoztam, 5 nyelven, és mindig előjött ez az önbecsülés téma, tehát akár honnan indultunk, mindig odajukhattunk ki. És én tulajdonképpen erre koncentráltam rá, és még mindig sokféle területen dolgozom az emberekkel coaching keretében, de mindig az önbecsülésre erősítek rá legelsősorban. Nekem személyesen meggyőződésem, hogy ez mindennek az alapja. Tehát, hogy az emberek mennyire becsülik, értékelik saját magukat, ez befolyásolja aztán, hogy milyen döntéseket hoznak, mit hisznek el magukról, és mit engedélyeznek maguknak. És szerintem ez mindennek az alapja, ha ez rendben van, akkor a többi már nem lehet olyan rossz.
Uh-huh. Most az a kérdés merült fel bennem, hogy sok olyan emberrel vagy körülvéve, akinek rendben van az önbecsülése?
Baráti körben talán igen. De szerencsém van, mert olyan barátaim vannak, hogy azért már hosszú évek óta dolgoztak magukon, legtöbbjük nem így indult. Tehát nekik volt rendben, de azóta most már azért így 40-50-60 körül már illik azért az embernek nagyjából rendbe szedni magát, úgyhogy elmondhatom, hogy a baráti körömben igen. Klienseim között sajnos meglepően sok az önbecsülés hiányos, illetve szinte mindegyik kliensemnek önbecsülés hiánya van, és avval is kerestek meg.
Uh-huh. Az önbecsülés, mint tulajdonság, vagy mint érték, vagy mint erény definiálható. Tehát, hogy hogyan definiálnád, hogy mihez kapcsolnád? Tudod, vannak, akik azt mondják, hogy ez egy pozitív tulajdonság, vagy van, aki azt mondja, hogy ez egy erény, hogyha van, akinek megvan az egészséges önbecsüléssel, hogy mit gondolsz, te hova sorolnád, vagy milyen kategóriába tennéd az önbecsülést?
Szerintem az egy létállapot.
Aha.
Én azt gondolom, hogy az egy állandó állapotnak kellene lennie, hogy az ember permanensen becsüli és értékeli saját magát. Ez azért fontos, mert hogyha az ember saját magát nem becsüli, más se fogja. Uh-huh. És a legtöbb konfliktusnak, problémának általában ez van a gyökerében, hogy az emberek mástól várják el a visszaigazolást, mástól várják el azt, hogy megmentsék őket, szeressék őket, boldoggá tegyék őket, és tulajdonképpen ezt leginkább saját és elsősorban magunkban kell keresni, amíg magunkban nem találunk rá, nem integráljuk permanensen a rendszerünkben, addig én azt gondolom, hogy nagyon nehéz boldogan, vagy legalábbis megelégedetten élni.
Érdekes, hogy amikor először kapcsolatba kerültem veled, az ugye a könyveden keresztül történt meg. Egy nagyon kedves közös ismerősünk, barátnőm ajánlotta a könyvedet egy Facebook posztban, és azt keltette fel az érdeklődésemet, mert egy rendkívül érdekes idézetet tett közzé, ami ugye a könyvből volt. És És hogy ahogy elkezdtem olvasni, ugye hát rendkívül olvasmányos, tehát tényleg nagyon faltam a könyvet, tehát tényleg nem is tudom, valami 2,5 nap alatt sikerült pedig elolvasnom, pedig elég elfoglalt időszakomban voltam, amikor megszereztem a könyvet. És az volt az érdekes, hogy sok mindenben magamra ismertem, tehát tudtam abszolút azonosulni a témával, de ugye ott is, ahogy felfűzöd ugye az önbecsülésnek a vezérfonálként ugye azokat a dolgokat, azokat a tényezőket, amik meghatározzák, amik beazonosítják azt, hogy valakinek van-e hiánya, tehát hiány szenved-e ugye az önbecsülésében, és ugye ott elég sok statisztikát is felsorakoztattál, ami nekem egyébként nagyon tetszett, mert én is ugye a racionális élem nagyon boldog volt, mert én is szeretem azért az adatokat, meg meglátni, hogy egyébként tudományosan, vagy pedig így statisztikailag valami hogyan van alátámasztva. És mindamellett, hogy ez egy remek önismereti könyv, azt gondolom, hogy ezek az adatok is önmagukért beszéltek. És maga az önbecsülés, ahogyan olvastam így a könyvben, tehát valahol felébresztett bennem is olyan emlékeket, vagy felébresztett bennem olyan élményeket, amik ehhez kapcsolódtak. Tehát, hogy ugye annak a hiánya, amikor kialakul, akkor annak úgymond vehet egy személyes története mindenki esetében. Akkor, amikor valakivel, igen?
Van is, mindenkinél ez egy személyes történet folyamán alakul ki, senki nem születik önbecsülés hiányosan, igen. Tehát azért az egy reakció, egy válaszreakció az élet történéseire.
Igen, abszolút egyetértek, és igen, ezért is szerettem volna erről, hogyha egy kicsit beszélgetnénk, mert azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan téma, ami nagyon szorosan összefügg a depresszióval, amiről most egyébként majd fogunk beszélgetni, csak hát szerettem volna, hogyha ez így tényleg fel, mint vázlat ugye megmutatkozik a hallgatók irányába, hogy mennyire szorosan összefügg az önbecsülésünknek a hiánya azzal, hogyha lehangoltá válunk, frusztráltá váltunk, és ugye ennek egy ponton túl lesz egy olyan állapota, ami ma már tulajdonképpen diagnosztizál ható depresszióként. Tehát, hogy mit gondolsz, hogy hol van az a, mikor vagy hol van az a pont, amikor már nem csupán egy egyszerű lehangoltságról van szó egy olyan ember esetében, akinek eleve alacsony az önbecsülése?
Én azt gondolom, hogy az időtartam, ennek a rossz állapotnak az időtartam a lényeges. Hát, ha valakinek van egy-két rossz napja, mindenkinek van egy-két rossz napja, nem azt mondom, hogy jó, de az belefér. De amikor azt látja valaki, hogy permanensen két hétnél tovább mondjuk le van hangolva, hogy alvászavarai vannak, hogy, bocsánat, még előtte azért hozzátenném, hogy én nem vagyok pszichológus, és nem vagyok pszichiáter. Tehát én nem mint egészségügyi dolgozó beszélek, hanem mint coach, aki dolgozott emberekkel, akik voltak már többé-kevésbé depresszív állapotban. Saját magam se jártam messze tőle egy elég hosszú életszakaszomban, tehát megtapasztaltam saját magamon is. És azt gondolom, hogy ez fontos azért, mert ha valaki depressziós, annak orvoshoz kell menni. Tehát legalább is, ha felismeri a tüneteket, vagy a környezetében felismeri a tüneteket, akkor ne kísérletezzen, ne próbáljon, ha mondjuk valakinek a barátjáról van szó, ne próbálja megfejteni a barátja problémáit, hanem küldje el orvoshoz. Tehát a depressziónak az a baja, hogy nagyon mélyre lezuhanhat az ember, minél mélyebbre lezuhan, annál nehezebb kimászni belőle, lehetnek biokémiai folyamatok a háttérben, és az ember nem orvos, és nem, ha valaki esetleg öngyilkos lett depresszióból kifolyólag, az egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát, hogy ez nem játék, és én azt gondolom, ha valaki észleli ezeket a jeleket, vagy levertség, vagy nincs például, nem leli örömét olyan aktivitásokban, amiket régen nagyon szeretett, vagy magába fordul, vagy én például azt is tapasztaltam, amikor minden feladat sokkal nagyobbnak tűnik, mint amekkora ténylegesen. Erre szokták mondani, hogy még a vakontúrást is egy hegynek látja.
Aha. Tehát felnagyítja a dolgokat.
Felnagyítja a dolgokat, mindent így negatív vetületben lát, mindent fekete vagy sötét szemüvegen keresztül lát. Ez tipikusan lehet egy depresszióra utaló jel. Az állandó szorongás egy depresszióra utaló jel. Vagy például a munkában nem tud úgy koncentrálni, vagy iskolában nem tud úgy koncentrálni, erőtlen, vágyat, fáradt, alacsony az önértékelése, értéktelennek érzi magát, bűntudata van mindenért. Ez a fontos például a bűntudat is szokott egy szimptomája lenni az alacsony önértékelésnek is, meg a depressziónak is. Ez nagyon érdekes, ez különben egy külön téma lenne. Sok mindenért felel a bűntudat különben. És ami nagyon fontos, amikor az embernek ilyen foglalkozása halállal, halálközeli gondolatok, öngyilkossági gondolatok, amikor azt gondolja, hogy hú, legszívesebben átaludnám a napot, föl se kelnék, vagy átaludnék egy évet, nem akarok szembesülni a világgal. Ezek sajnos tipikusan depresszióra utaló jelek. És ha ezeket az ember érzékeli, és napokon keresztül, esetleg heteken keresztül érzékeli, menjen el, és beszéljen egy szakorvossal.
Uh-huh. Mit gondolsz?
Nem azt jelenti. Tessék?
Nem, nyugodtan fejezd be, csak közben, ahogy beszélsz, jönnek a gondolatoknál a kérdések, és nyugodtan mondd, hogyha még szeretnél valamit hozzáfűzni, és akkor felteszem a kérdésnek.
Mert lehet, hogy elég neki egy kis terápia, lehet, hogy elég neki egy pár beszélgetést, lehet, hogy gyógyszerezni kell, lehet, hogy vannak például biokémiai folyamatok, amik felborultak az agyában, van ez a mániákus depresszió, ott akkor tipikusan valamit erre be kell szedni, amit nem lehet csak beszélgetésekkel megoldani, és ehhez tényleg orvos kell. Ez nagyon fontos, és nem szabad elbakatetizálni, mert nagyon magas a tét, és nagyon nagy a veszély, és én készültem erre a beszélgetésre egy pár számmal így a WHO-tól, ami Európára vonatkozik.
Jaj, de jó. Hallgatunk.
Csak úgy, hogy tudjuk, hogy mégis miről beszélünk.
Így van.
Minden évben az európai lakosságnak a 25%-a szenved vagy depressziótól, vagy valamilyen szorongástól. Tehát az emberek negyede.
Nagyon sok.
Az összes munkából, tehát táppénznek, betegszabadságnak az 50%-a depresszióhoz vagy szorongáshoz fűzhető. Ami nagyon fontos, körülbelül a depresszióknak körülbelül az 50%-a nincs kezelve. Uh-huh. Tehát ezek azok az emberek, akik jönnek-mennek közöttünk, és nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak. Lehet, hogy bevettek valami antidepresszást, ami földobja őket napközben, vagy épp annyira, hogy elvégezzék a munkájukat, mert ilyet is ismertem, és aztán hazament, és akkor utána otthon meg magába roskat, csak senki nem vette észre. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és hogy a egész Európai Unióban az összes betegségnek a 26%-a valamilyen neuropszichiátriai betegség.
Hú, mondjuk nem mondom, hogy most ettől depressziós lettem, de jó kedvű semmiképp, mert azért ezek a számok önmagukért beszélnek, és azt gondolom, hogy nyilván vannak népcsoport specifikus vagy ország specifikus adatok, ugye ezen belül, tehát az EU-n belül például, de azt gondolom, hogy azért összességében, hogyha nézzük, csak az az első adat, amit mondtál, ez a 25% azért az elég magas.
Tehát, hogy az nagyon magas, és ez pre-Covid, tehát én azért nagyon kíváncsi lennék a 2022-ben visszamenőleg milyen számok jönnének ki 2020-ra például.
Hát igen, a tendencia, igen, az lesz majd ott a kérdés, mert tehát tényleg, hogyha csak a saját hazánkat nézzük, vagy azon belül a saját környezetünket is nyugodtan mondhatom én is, hogy elképesztő, hogy emberek hogy megváltoztak az én saját környezetemben is, és másokkal is, hogyha beszélgettem ugye különböző közösségekben, akár mondjuk a gyermekem vízilátlatásainak a szüleivel, vagy a iskolai közösségen belül, akiket ismerünk, és hasonló dolgokról, élményekről számoltak be, tehát nagyon sok mindenkire úgy hatott, hogy frusztráltá, lehangoltá, csalódottá vált. Nyilván ez ebben a tekintetben teljesen érthető is, hogy az a fajta vagy fokú bizonytalanság, ami közel egy éve, és hát most már lassan egy éve elkezdődött, az nyilván úgymond a legrosszabbat is kihozhatja az emberekből, hiszen itt jön ugye képbe az önismeret, ugye, hogy ki mennyire ismeri önmagát, mennyire tudatos, mert ugye minél inkább tudatosak vagyunk, annál pozitívabban tudunk, vagy okosabban tudunk reagálni egy adott helyzetre, és azért ez nagyon fontos, viszont hát ugye azt látjuk, bár erről nekem nincsenek statisztikáim, hogy itt Magyarországon még mindig nem olyan magas azoknak az embereknek a száma, vagy az a létszám, akik tényleg nagyon tudatosan élik az életüket, és meg tudják szűrni, tehát tudnak tudatos döntést, választást hozni arról, hogy egy adott szituációra hogyan reagálnak. Tehát magyarul nem sodródnak az árral, meg engedik ugye a befolyásoltságot, stb., hanem képesek arra, hogy saját véleményt alakítsanak ki a helyzetről, információkat gyűjtsenek be, és az alapján döntsenek. Mit gondolsz, hogy annak, hogy valaki a depresszióra hajlamos vagy bele tud esni ebbe az állapotba, van-e köze ahhoz, hogy valaki mennyire tudatos vagy nem tudatos?
Mindenképpen azt gondolom, hogy a tudatosság az egy nagy segítség, főleg manapság, de én abból indulok ki, hogy számomra, de ez csak az én személyes véleményem, a depresszió mögött mindig ott van egyfajta kontrollhiány.
Aha.
Tehát, hogy én azt gondolom, lehet nagyon sok oka a depressziónak, de mint mondtam, nem vagyok orvos, biztos van egy genetikai faktor, de hogy az én tapasztalatom az, hogy azok az emberek esnek depresszióba, vagy depresszió közeli állapotba, akik elvesztették a kontrollt az életük fölött.
Hogyan lehet elveszíteni, mit gondolsz? Tehát, hogy hol van az a pont, amikor valaki azt érzi, vagy azt gondolja, ugye ez is tudatosságtól függ, hogy felismerem-e, vagy nem ismerem fel, hogy elveszítettem az életem felett az irányítást. Tehát, hogy nem én irányítok. És azért, hogyha belegondolunk, ugye én is bármilyen önismereti módszerrel dolgozom, vagy klienssel, nagyon sokszor ez a kiinduló pont, hogy úgy érzi, az adott személy, hogy elveszítette az irányítást, hogy nem ő irányít. Tehát, hogy el se tudja képzelni, hogy tudná a kezébe venni újra ezt a bizonyos kormánykereket. Tehát, hogyan lehet ezt felismerni, és hogyan lehet ezt megváltoztatni, mit gondolom.
Ami jelenleg van helyzet a világban, az tipikusan az, amikor az emberek elveszítik a kontrollt. Tehát most annyi külső faktor van, és negatív faktorok, amik mind odafele konvergálnak, hogy az embereknek egyre kevesebb kontrolljuk van. Most már nem csak a munkájuk fölött, a családjuk fölött, vagy a párkapcsolatuk fölött, de már az utcára se tud kimenni, már nyaralni se tud, utazni se tud, a szüleivel nem tud találkozni, tehát egy csomó minden be van korlátozva. Föntről valahonnan megszabják, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Okkal vagy ok nélkül, de nem is ez a kérdés, csak egyszerűen az emberek már nem dönthetnek a létük fölött. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez hosszú távon, most már lassan egy éve tart, ez azoknak az embereknek, akik, amit mondtál, hogy nem elég tudatosak, vagy nincs elég stabil alapjuk, vagy nem tudnak magukba megtalálni a kapaszkodót. Mert itt a kérdés az, hogy amikor nincs az embernek kontrollja, akkor mit csinál, valamibe bele kell kapaszkodni. És azok az emberek, akik kívülről várták ezeket a kapaszkodókat, most nagyon rossz helyzetben lehetnek, mert kívülről sokszor nem jön a kapaszkodó.
Igen.
Mert mindenki magába fordult, és például azok a szociális fórumok, ahol esetleg, ha valaki akár egyedül is volt, el tudta magát foglalni, de nekem például van olyan kliensem, aki elvesztette a munkáját, és egyedül van, és hiába okos, tehetséges, szép, rossz az időzítés, és egyszerűen jelenleg nem talál munkát, otthon ül, várja, hogy történjen valami, közben munkát keres, és azt látja, hogy fogy a pénze. És hiába vannak diplomái, és hiába tényleg egy brilliáns hölgyről van szó, annyira okos, jelen pillanatban nem ő kontrollálja a helyzetét. És ezt elfogadni és megtanulni kezelni, ahhoz egyfajta önismeret szükséges. Meg önbecsülés főleg. Tehát, hogy az emberek ne higgyék azt, hogy ez a helyzet, amiben ők találják magukat, és ez nagyon fontos, nem őket minősíti. Mert nagyon sok ember, aki nem tudatos, azonosítja saját magát avval a helyzettel, amiben találja magát. Tehát én a munkám vagyok, én a sikerem vagyok, én a lakásom vagyok, vagy az autóm, vagy bármi, amit birtoklok. És ez nem így van. De azok az emberek, akik ezt nem tudatosítják magukban, hogy ők függetlenek attól, amit tesznek, vagy amiük van, ők tipikusan könnyen depresszióba eshetnek a jelenlegi időszakban. Főleg, ha elvesztette a munkáját, ha csődbe ment a cége, ha le kellett húzni a rollót. Tehát nagyon sok ilyen helyzet van, ami amit az illető nem kontrollálhat, mert például hiába sikeres, szorgalmas, tehetséges valaki mondjuk, és van egy jól menő, gyönyörű étterme, ha bezárták az éttermeket, és neki esetleg hitele volt, hogy ezt az éttermet renoválja vagy üzemeltesse, akkor ő valószínűleg csődbe ment, vagy nagy eséllyel csődbe ment.
Igen.
De ez nem őt minősíti, mint embert, ez nem az ő kapacitását, vagy személyiségét, vagy személyét minősíti, hanem ez egy helyzet. És ez nagyon fontos diszociálni a kettőt. És ha ezt az ember tudatosan tudja diszociálni, akkor már nagyobb eséllyel húzza meg a depressziót.
Arról mit gondolsz, hogy most erre jutott eszembe erről a gondolatodról, ugye az emocionális állapotunk, vagy reakciónk egy ilyen adott helyzetre, tehát hogy érzelmileg, hogyha ha megvizsgáljuk ezt a dolgot, akkor lehet-e összefüggés a között, hogy valakinek mennyire magas az érzelmi intelligenciája, és a között, hogy mennyire képes depresszióba esni? Tehát, hogy lehet-e az, hogyha valakinek magasabb az érzelmi intelligenciája, akkor kevésbé tud beleesni ebbe, hogy eljusson ideig, hiszen ugye ennek azért szakaszai vannak, míg valaki eljut el, tehát kezdődik egy lehangoltsággal, aztán jön egy folytonos melankolikus állapot, amiből aztán egy depresszió keletkezik, vagy pedig úgy gondolod, hogy nincs a kettő között ilyen párhuzam, hanem akkor is lehet valaki hajlamos a depresszióra, és depressziós lehet, hogyha magas az érzelmi intelligenciája, vagy pont, hogy azért van rá nagyobb esélye, mert magas az érzelmi intelligenciája, és annyira szuperszenzitív, hogy akár, ahogy mondod, ezek a magas amplitudók is ugye meg tudnak jelenni az érzelmi állapotában, amikor tényleg elkezdi valaki fehér-feketében látni a történetet, vagy felnagyítani, amiről ugye korábban is beszélgettünk.
A kérdés nagyon jó, attól tartok, és lehet, hogy ez a válasz nem fog tetszeni, hogy igen, valaki minél empatikusabb, annál nagyobb esélye van feltehetőleg a depresszióra. A jelenlegi helyzetben, mert nem csak a saját bajába érzi bele magát, hanem másnak a bajába is. Tehát, igen, hogy az is esetleg megterheli az ő lelkét.
Igen, plusz terhet ezt magára.
De elég, ha bekapcsol a tévét, én ezt különben senkinek, akinek depresszióra hajlamos, nem ajánlom, hogy manapság tévét nézzen.
Főként ne híradót.
Főleg ne híradót, de semmi, ahogy pont a tegnap, vagy tegnap előtt így, ahogy kapcsolgattam a csatornákat, mindenhol csak szájmaszk, szkafander, oltóanyag, injekciós tű, tehát tényleg az embernek így legszívesebben nem is tudom, elsírná magát, ahogy ezt nézi, úgyhogy ezt gyorsan ki is kapcsoltam. Tehát ez egy tanács azoknak, akik hajlamosak depresszív állapotba kerülni, ne nézzenek mostanában tévét. Vagy legfeljebb ilyen Animal Planet, vagy National Geographic, tehát olyanak, ami csak szépet és jót mutat. Mert különben tényleg van az embernek ma azt gondolom elég baja. És pont itt jön be a paradox abban, amit kérdeztél, hogy az érzelmi intelligencia elősegíti a depressziót. Én azt gondolom, hogy bár ez megint nem fog sokaknak tetszeni, az embernek fontos megtanulni kicsit önzőbbnek lenni. Nem vehetjük magunkra mindenkinek a baját, mert idővel, ha ez hosszan tart, tényleg be lehet tőle kattanni. Lehet az ember depresszióba eshet, tehát így elfásulhat, bármi, tehát hogy amikor azt látja, hogy akárhova néz, csak rossz hírek vannak, és mindenkinek valami baja van, és már a világnak a vízünk is elfogyott, meg a fölmelegedett a földünk, meg már nem lesz hol laknunk, tehát annyi helyről annyi rossz hírt kapunk, tehát van a gazdasági krízis, a társadalmi krízis, az egészségügyi krízis, akkor, hogy ugye két, nagyon sok ember például nagyon rosszul kezeli, azt gondolom, a kétértelmű, vagy nem is kétértelmű, de egymásnak ellentmondó üzeneteket. Az egyik az, hogy fogyasszál azért, hogy életben tartsd a gazdaságot. A másik meg azt mondja, hogy ne fogyasszál, mert tönkreteszed a bolygódat. Tehát most már lassan elértük azt, hogy az embereknek azért is bűntudata van, hogy létezik, vagy hogy levegőt vesz, vagy hogy vesz magának egy farmert, mert hogy egy farmer előállítása 14 ezer liter vízbe kerül.
Meg ki tudja, hol állítják elő, ugye, kiskorúakkal például, vagy olyan körülmények, ugye, ami káros lehet azokra, akik előállítják. Igen, igazad van. Hát itt
azt mondom, hogy túl sok olyan információt kapunk, ami tulajdonképpen így az embereket így be egy ilyen permanens belső feszültséget okoz. És ha az ember nem kezeli ezt a helyén, vagy mindegyiknek teret ad magában, azért az egy elég robbanékony kombót tudott előteremteni szerintem. Uh-huh. És ha még erre rájön esetleg egy munkahely elvesztése, egy szakítás, egy haláleset, egy betegség, tehát amikor már az ember amúgy is meg van gyengülve, nem beszélve az immunrendszerről, tehát ezek a lelki problémák azért kihatnak az embernek az immunrendszerére is, tehát könnyebben lebetegszünk, úgyhogy már csak ezért is érdemes az embernek kicsit megerősíteni magát, egy kicsit rinocéroszbőrt fejleszteni, nem az, hogy érzéketlenek legyünk, de valamennyire valahol meg kell húzni egy vonalat, mi az, amit magunkra veszünk, és mi az, amit nem.
Uh-huh. Igen, ugye itt jön be megint a képbe az önismeret, ugye, hogy milyen szintjén vagyunk a saját önismeretünknek, hogy mennyire vagyunk feltérképezve arról, hogy milyen megoldó képleteink vannak, milyen eszköztárunk van, amit ugye az évek során, ahogyan szocializálódtunk még gyerekként, és aztán felnőttként is megtanultunk, elsajátítottunk, és hogy azokat egy dolog, hogy megvannak, a birtokunkban vannak, de hogy tudjuk-e használni úgy adott esetben, elő tudjuk-e húzni ezeket az eszközöket, ezeket a megoldásokat. És én is azt gondolom, hogy alapvetően ugye a depresszív állapotnak is az okozója lehet ez a fajta attitűd, amikor mindig azt nézzük, hogy mi a rossz, mi romlott el, és nem megoldásorientáltak vagyunk, tehát nem azt nézzük, hogy oké, van itt most egy helyzet, akkor nézzük, hogy ennek milyen megoldásai lehetnek, tehát mik azok a vetületek, ahonnan, ha tovább lépünk, akkor ezt meg tudjuk szüntetni, hanem hajlamosak ugye vagyunk abban, hogy bele ragadjunk ebbe az állapotba, és azért ugye az is nagyon fontos, hogy ez a például a mentális fitség, tehát az, hogy mentálisan jól vagyunk, az nagyon... ahhoz nagyon fontos az, hogy tényleg tudatosak legyünk arra, hogy amikor egy ilyen helyzetbe belekerülünk, ami az egész világot érinti, akkor legyünk éberek arra, hogy hol van az a pont, ahol meg kell húznunk a határt, és azt mondani, hogy köszönöm, jó gondolat, de ebben már nem szeretnénk belecuppanni, ugye, ahogy ezt mostanság szokták megfogalmazni.
És hogy... Van még valami, ami fontos, az az elvárások. Aha. És ez nagyon fontos, tehát, hogy az embereknek nagyon magas az elvárása saját magával szemben, a világgal szemben, meg az élettel szemben. És hogy sokszor elfelejtik azt, hogy tudomásul vegyék a realitást. Tehát, hogy belénk lett most már évek óta programozva, hogy jár nekünk a boldogság, mindenkinek jár a boldogság, és tényleg jár a boldogság, de vannak, mindennek megvan az ideje. És ha az ember 2020-ban meg 2021-ben tudomást nem véve a környezetről arról, hogy tényleg egy világválságban vagyunk, még mindig a boldogságot keresi, és azt látja, hogy nem éri el, csak hajszolja, de még mindig nem érte utol, akkor ott lehet, hogy érdemes az elvárásokat pillanatnyilag újra gondolni.
Igen.
Mert minél magasabbak az elvárások, annál frusztráltabb lesz valaki. Ne várjuk el magunktól, hogy szuper jó kedvünk legyen, amikor tényleg egy ilyen környezetben vagyunk. Akkor igen, az abszurdum, engedélyezzük magunknak azt, hogy legyen egy rossz napunk, hogy lehet, hogy kicsit borúsabb a kedvünk, hogy ne várjuk el magunktól azt, hogy mi már pedig minket ez nem fog érinteni. Én azt gondolom, hogy az ember engedélyezheti nyugodtan magának azt, hogy megélje ezt a jelenlegi helyzetet. Emberek vagyunk, érzéseink vannak, érzelmeink vannak, és hogy igenis, ha egy ilyen gazdasági világválságban vagyunk, ahol egy csomó közeli ismerősünk, barátunk vagy beteg, vagy gazdasági, vagy pénzügyi gondjaik vannak, akkor igenis szerintem az teljesen normális, hogyha egy kicsit, nem az, hogy depresszívek, de pillanatnyilag, vagy átmenetileg depresszív közeli tüneteket mutatok. Uh-huh. Mert ilyen helyzetben vagyunk, és ez teljesen rendben van, tehát, hogy ezt már azt hiszem, valamelyik híres pszichiáter is mondta, hogy nem kell mindenkit depresszióval diagnosztizálni, amikor egy szörnyű világban vagyunk éppen. Aztán, hogy ebben a szörnyű világban mindenki megtalálja magának azt a kis színfoltját, ahol ott jól el van, az egy dolog, és ez fontos is, de nem tudunk elvonatkoztatni se a világtól, és akkor még ide jön be a család. Tehát ha valaki például egy toxikus családban van, vagy egy toxikus párkapcsolatban van, és erre jön rá még ez a jelenlegi terhelés, azért ott ember legyen a talpán, aki ezt minden sérülés nélkül megúszta.
Igen, egyébként azért köszönöm, hogy ezeket elmondtad, mert pont ehhez a témához kapcsolódott volna az a kérdésem, vagy az a felvetésem, hogy hogy ugye az is nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk diagnosztizáltan depressziós, tehát akár már terápiában van, akkor ugye azt elfogadni a környezetében, tehát a környezetének, hogy egy depressziós nem lehet úgy felvidítani, hogy jaj, ne viccelj már, gyerünk, ugye bagatelizálom az ő állapotát, és azt mondom, hogy gyere már, hányjunk ki, például most ugye esett a hó, építsünk egy hóembert, és akkor kirángatom a házból, mert ő egy teljesen más érzelmi állapotban van, más az ő úgymond státusza, hogyha ezt az állapotot nézzük, és hogy tényleg annak ahhoz mérten, amilyen az ő jelenlegi állapota, ahhoz mérten ugye lépésről lépésre tudjuk őt kihozni, vagy támogatni abban, hogy ebből a folyamat, vagy ennek a folyamat a során és eredményeképpen ő kijöjjön ebből a depresszív állapotból. Ugye amikor dolgozunk egy depressziós, akár nem is diagnosztizál, de mondjuk a tünetek alapján ugye látszik, hogy érzékelhető, hogy depresszió közeli állapotban van, akkor az nagyon fontos, hogy ugye sokkal frusztráltabbá tudjuk tenni az illetőt, hogyha ilyen nagyon, nagyon más, tehát egy teljesen más szintről közelítjük meg az ő állapotát. Tehát, hogy sokkal, tehát ugye sokkal másabb szint, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam ezt. Tehát, hogy nagy a kontraszt, ugye, hogyha én nagyon jól vagyok, ő meg nagyon rosszul van, akkor ugye ez nem feltétlenül megoldás, sőt lehet, hogy nagyobb kárt okozok benne, hogyha én úgy akarom kihúzni őt ebből az érzelmi állapotból, hogy nem lépésről lépésre kihozni, hanem egyből feltárni neki, hogy hú, de hát nézd meg, milyen szép az élet, és hogy minden milyen gyönyörű helyen élsz, vagy milyen körülmények között élsz, hát van két gyereked, jönnek ugye ezek a közhelyek, és ez lehet, hogy még frusztráltabbá teszi, mert bűntudatot kelt benne, hogy basszus, tényleg, lehet, nyilván igaza van, hiszen ezek tények, de én mégis szarul érzem magam, akkor lehet egy lelkiismert fudulás, vagy bűntudat is. Tehát, hogy mit javasolsz azoknak az embereknek, akiknek a környezetében van esetleg depressziós rokon ismerős, hogy mivel tudnak segíteni neki, vagy hogyan tudják őt támogatni abban, hogy ebből...
Szakemberhez el kell küldeni. Tényleg, ez nem vicc. Tehát én például, ha valaki ilyen tényleg depresszióhoz közeli állapotban van, nem vállalom. Azért, mert túl nagy a rizikó. Tehát olyat el tudok képzelni, és már többször előfordult, hogy valaki járt pszichológushoz vagy pszichiáterhez, és akkor velem az élet egyéb dolgairól beszélt, de én azt gondolom, hogy ha valaki ilyen állapotba kerül, akkor senkinek nem szabad improvizálni, meg barkácsolni, hanem tényleg egy szakember. Döntse el, mérje fel az állapotát, és döntse el, hogy mennyire előre haladott állapotban van. És mennyire van veszélyben. Tessék?
És hogyha ez megtörtént, tehát tudja a környezetem, hogy én mondjuk járok terápiába, tehát megvan a megfelelő kezelés, akkor hogyan tudom én támogatni? Tehát mi az a hozzáállás ahhoz az adott személyhez, aki egy ilyen helyzetben van?
Hát alkalmazkodni az ő ritmusához. Engedélyezni neki azt, hogy ő úgy érezze magát, ahogy érzi, és nem megpróbálni meggyőzni, hogy ő nem is igaz, hogy ő úgy érzi magát. Tehát ez az egyik legnagyobb hiba, amit Igen. az ember elkövethet, hogy megpróbálom elmondani a másiknak, hogy nem is vagy te szomorú, de hogy nem szomorú, ő csak jobban tudja, hogy ő szomorú.
Igen. Hát, az nem is úgy van.
Meg hogy ez nem is úgy van, tehát ez elég gyakran előfordul, amikor megpróbálja valaki a másiknak megmondani, hogy ő tulajdonképpen hogy is érzi magát, anélkül, hogy benne lenne a bőrében. Különben olvastam egy mémet, ami nekem nagyon tetszett a depresszióval kapcsolatban, ami azt mondja, hogy mielőtt depresszióval diagnosztizálod magad, győződj meg arról, hogy nem csupán arról van szó, hogy hülye kell vagy körülvéve. Ez szerintem az egyik legjobb.
Ez elég találó.
Igen. Tehát, ha az ember azért nézzen körül, maga körül, kik veszik körül, nézze meg, hogy hogy áll ő az integritásával. Na most ahhoz, hogy az ember tudja, hogy hol az integritása határa, ahhoz fontos az önismeret meg az önbecsülés, hogy ezt a határt meg tudjuk húzni. Ha tudjuk, hol van jó, ha nem, akkor találjuk meg, és ott húzzuk meg a vonalat. És minden, ami ezen a vonalon túl mutat, tehát ha az embernek határsértő emberek vannak a környezetében, aki a pszichés, lelki, fizikai, pénzügyi, bármilyen határait feszegetik, vagy megsértik, akkor ott meg kell tanulni nemet mondani, és itt jön be az asszertivitás, amihez viszont megint csak az önbecsülés szükséges. Tehát akkor tudunk nemet mondani embereknek, hogyha kimerünk állni magunkért. És csak akkor merünk kiállni magunkért, hogyha becsüljük magunkat. És nem hagyjuk, hogy bárki bármit megtegyen velünk, vagy keresztül gázoljon rajtunk, vagy sértse az integritásunk határát. És én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az önismeret, én ebben szoktam segíteni külön az embereknek, megtalálni azt, hogy mik az értékeik, és itt ez mindennek az alapja szerintem, hogy az ember tudja, hogy mik az értékei. Mik azok a dolgok, amikből nem akar engedni, és nem tud engedni, ahhoz, hogy ő nem is azt mondja, hogy boldog legyen, de elégedett legyen. Igen. És ha az ember ismeri ezeket az alapértékeket, akkor utána ezt tudatosítja magába, és soha többet, attól a persze kezdve, hogy ezek definiálódtak, nem hagyja, hogy bárki ezeket az értékeket ne vegye az ő vele kapcsolatban figyelembe.
Uh-huh. Tehát, vagy megkérdőjelezze akár.
Vagy megkérdőjelezze, vagy sárba tiporja, vagy igen, ne vegye egyszerűen figyelembe, vagy ignorálja. Uh-huh. És ha az ember ismeri ezeket az értékeket, és tudja, hogy ezek az én piros vezérfonalam, és ezekhez én ragaszkodok, és bármi, tehát így vagy úgy, de én ezeket az értékeket igenis meg fogom élni az életemben. Ez akár lehet különben, amikor valaki depresszív állapothoz közelít, akkor ezeket a kérdéseket érdemes különben föltenni, és kitűzni egy célt. Mert attól a perctől kezdve, hogy van egy kitűzött célom, hogy márpedig hoppá, én nem élem meg a szabadságot, vagy nem élem meg a szeretetet, vagy az újdonságot, és hogy ezek nekem fontos értékek. És hogy nekem ezek jelenleg semennyire nincsenek jelen az életemben, akkor például, ha az illető kitűzi magának célhoz, hogy már pedig én ezeket a dolgokat aktívabban meg akarom élni, akkor avval már vissza is vette a kontrollt a kezébe, hogy van egy célja. De már nem sodródik, hanem megy valamerre. És egy olyan irányba, ami tudja, hogy neki jó. Mert ez fontos, hogy mi az elpróbálkozott. Hogy igen, tehát, hogy miért fölmásszunk a létrára, győződjünk meg, hogy jó falnak van támasztva. És ha az ember elindul ebbe az irányba, és visszaveszi a kontrollt az élete fölött, akkor szép lassan így helyreáll a kép. És nem azt mondom, hogy most minden tökéletes lesz, de már nem érzi azt, hogy elvesztette a kontrollt. Uh-huh. És hát nem mások fogják ráncigálni.
Igen, és ugye ez a mondatod, amit mondtál, ugye ez is hozzákapcsolódik ahhoz, ami tényleg azt gondolom az én véleményem szerint, vagy az én munkámban is előjön, hogy ha ezek a dolgok a helyükre kerülnek, akkor az én határok is a helyükre kerülnek.
Tehát abszolút.
Nem lehet mondani. És azt fogjuk tudni mondani, hogy ez igen, ez viszont nem. Vagy eddig jöhetsz, és nem tovább. És ugye ez is befolyásolhatja azt, ugye, hogy mennyire vagyunk képesek fenntartani azt az érzelmi állapotot, ami kizárja azt, hogy egy depresszív állapotba kerüljünk, vagy egy olyan ahhoz közeli állapotba kerüljünk, mert ahogy te is mondod, átmenetileg mindenki érezheti rosszul magát, sőt, kell is, hogy néha megéljük és ne elfolytsuk ezeket az érzéseket magunkban, viszont nyilván ez is önismereti meló, ahogy szoktuk mondani így szakmai berkeken belül, tehát azt gondolom, hogy mindenképp érdemes időt, energiát, akár pénzt belefektetni abba, hogy valaki feltárja azt, hogy van-e hajlamosító tényezője erre, vagy lehet, hogy már ennek az útjára léphetne az Isten, illetve hát a másik, amiről beszéltünk az elején is, hogy mi van akkor, hogyha a környezetünkben fedezünk föl valakit, aki egy ilyen helyzetben van, és minek után nem vagyunk diagnoszták, ugye? Ezért fontos az, hogy mi azt mondjuk, hogy figyelj, szerintem érdemes lenne megkérdezni egy szakembert erről, vagy ellátogatnod valakihez. Aztán ki miben hisz, meg kinek mi az, ami fontos, de mindenképp szakember segítségét érdemes ilyenkor kérni. És én is ezzel értek egyet ebben a tekintetben veled, hogy persze mi coachként, vagy önismereti tanácsadóként, vagy fejlesztőként bizonyos élethelyzetekben tudunk támaszt nyújtani, vagy segíteni, feltárni dolgokat, de akinek van egy diagnosztizált betegsége, lelki betegsége, mert azért tegyük hozzá, hogy ez nem mentális, hanem egy lelki állapot, egy lelki betegség, akkor ott érdemes szakemberhez fordulni és terápiás keretek között segíteni, hiszen van, hogy gyógyszerezni is kell, hogyha esetleg egy olyan stádiumban van átmenetileg, hogy ki tudjon jönni ebből az állapotból.
Igen, én még azért egy dolgot megemlítenék ebben, most jutott eszembe a depresszióval kapcsolatban, az pedig a manipuláció.
Aha.
A manipuláció is tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki, aki manipulálva van, nem dönt, nem szabadon dönt az életében. Tehát a választásait valaki manipulációval befolyásolja. Uh-huh. Ez lehet munkahelyi, ez lehet párkapcsolati, ez lehet szülőgyerek, uh-huh. Ez lehet Most például, amit a tévében látunk, ez is egyfajta manipuláció, ez az állandó halál, nézzük, hogy hányan haltak meg, hányan vannak lélegeztetőgépen, mutatják ezeket a szörnyű képeket, ez is egyfajta vizuális manipuláció, ami által az emberek állandó félelemben és szorongásban élnek.
Igen.
És én azt gondolom, hogy a manipulációnak három fő ismérve van. Ez nagyon fontos, ezt mindenkinek el szoktam mondani, és ez angolul van ez az akronima, a FOG, a ködösítés, hogy köd.
Aha.
Fear, obligation, guilt, magyarul félelem, bűntudat, kötelességtudat.
Uh-huh.
És ez a három szál, amit amivel a manipulátor a marionettjét, ami ráncigálja. Tehát még egyszer, félelem, bűntudat, kötelességtudat. És ezek a szálak össze vannak zavarva, és az ember nem lát tisztán. És nem tudja, hogy kinek van igaza, ki dönt jól, ki mond igazat, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos az ilyen szituációban rendet teremteni. Tehát, hogy az embernek igenis legyenek tiszta referenciái. Tehát ne hagyja, hogy belesodorják egy ilyen ködös helyzetbe, ahol csak ezeket az érzelmi szálakat rángatják nála, és ő azt érzi, hogy nem kontrollál már semmit, és nem lát tisztán semmit. Tehát nagyon fontos, hogy visszanyerjük az ilyen szituációkba a tisztánlátást. Mm-hmm. És ez magánéletre is nagyon, nagyon vonatkozik. Tehát párkapcsolatban nagyon, nagyon sok párkapcsolatban, ahol az egyik fél például nagyon manipulatív. Mm-hmm. És erről Franciaországban olvastam statisztikákat, hogy állítólag az öngyilkosság, és itt jön be a depresszió, és az öngyilkosságoknak az 50%-ában egy manipulatív házastárs vagy élettárs áll a háttérben.
Aha.
Aki az öngyilkosságba kergeti, tulajdonképpen az őrületbe kergeti az élettársát.
Hát és itt is bejön a képbe az, ugye, hogy ehhez kell egy olyan idézőjelbe vett partner, tehát hogy partnernek kell lenni ebben, akinek alacsony az önbecsülése, az önértékelése, nincs kellő önbizalma, és irányítható. Tehát nincs a kezében a kontroll, ugye? Tehát, hogy okozza.
De ha neked van egy jó, egészséges önbecsülésed, és valaki tulajdonképpen szennyózik veled, akkor elzavarod.
Hát meg megvan az a tisztánlátás, amit az elején említettél, hogy átlátsz a szitán kellő időben, és akkor azt mondta, hogy jó, köszi szépen, akkor mással próbálkozzál, ez nálam nem jött be.
És igen.
Ez fontos, hogy ezt
és ez szintén a depressziónak az egyik kiváltó oka.
Aha.
És ez nagyon fontos, és erről aránylag kevés szó esik.
Uh-huh. Igen, ez tényleg egy érdekes vetülete ennek, hogy tényleg mennyi mindenről beszélgetünk most csak egy téma kapcsán, hogy mennyi vetülete van, mennyi olyan oldala van, amiről mondjuk egy hétköznapi beszélgetésben nem is jönnénk rá, vagy nem is gondolnánk, hogy hova vezethet, mit eredményezhet, hogyha nem figyelünk oda, vagy nem vagyunk elég éberek, hiszen egy jó baráti kapcsolatban is meg tudjuk előzni, vagy meg tudjuk akadályozni akár, hogyha időben észrevesszük, mert mondjuk figyelmesek vagyunk, hogy a barátunk, az ismerősünk ne fusson ebbe bele, tehát mondjuk időben szólunk neki, vagy időben javasoljuk neki mondjuk, hogy forduljon szakemberhez, és ugye itt megint ugye visszakanyarodunk ahhoz, hogy a környezet mit tud tenni, ugye azért a személyért, akihez közel áll érzelmileg, és szeretné támogatni vagy segíteni, tehát hogy semmiképp ne bagatelizálja, vagy semmiképp ne keltsen benne bűntudatot, hanem tényleg fogadja el, ugye, hogy igen, most ő egy ilyen helyzetben van, és akkor hogy mi lehet a megoldás, hogyan tudna neki mondjuk egy szakember segíteni adott esetben.
Igen, és van még egy fontos dolog, most jut az is eszembe, hogy például ugye hallunk egyre többet erről a családon belüli erőszakról, aminek a száma megemelkedett most így a pandémia alatt. Hogy ott sokszor arról van szó, hogy van egy manipulátor és a társa, meg szerencsétlen esetben egy-két gyerek. És hogy a manipulátorok tipikusan kifele mást mutatnak, mint otthon.
Igen.
És ezek a házastársak, férfi vagy nő, teljesen izoláltak, mert senki nem látja, hogy mi történik a négy fal mögött. És ha a társuk kifele egy ilyen mézes, mázos, szociálisan integrált, altruista, empatikus arcot mutat, és sokszor azt mutatják, akkor ezek a házastársak teljesen izolálva lesznek, És ha esetleg szóvá merik tenni, hogy otthon azért ez nem így néz ki, senki nem hisz nekik. És ezáltal is elvesztik a kontrollt az életük fölött, mert a házastársuk dominálja őket, a barátaik és a családjuk nem hisz nekik. És ez nagyon gyakran előfordul, sokkal gyakrabban, mint gondolnánk.
Igen.
És talán még egy tanács, hogyha valaki elkezd otthon panaszkodni, akkor tényleg hallgassuk meg. Mert ha esetleg érezze azt, hogy nyitottak vagyunk, hogy nem zárkózunk el az ő verziója elől sem, hiába esetleg az ő házastársa egy mindenki által imádott figura. Mert lehet, hogy otthon meg egy nagy szemét.
Ez így van. Hát, hogy pont az ellenkezője, amit mondasz, hogy nyitottnak lenni, hogy mi van akkor, hogyha nagy, tehát, hogy annak arra ébernek lennünk, figyelmesnek lennünk, ha valaki nagyon nem akar panaszkodni, ha valaki nagyon magába zárkózott lesz, vagy megváltozik a viselkedése, ugye? Hát ugye egy depresszív állapotban nagyon sokszor egy egyébként ugye életvidám, kedves, kommunikatív, nyitott ember, az ugye elkezd befelé fordulni, és ugye az is lehet egy jele, hogyha mondjuk belekerül egy olyan párkapcsolatba, vagy egy olyan baráti társaságba, ahol domináns emberek vannak, akik manipulatívak, hogy akkor ő benne kialakul egy ilyen depresszív hajlam. És ugye ilyenkor arra is érdemes odafigyelni, hogyha valaki mondjuk túl sokat hallgat, vagy nem nagyon szól hozzá a baráti társaságban, igen, az adott témához. Hú, hát erről nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, és hát meg fogom ígérni a kedves hallgatóknak, mert hogy Mónival erről már beszéltünk, hogy visszatérő vendégem lesz itt az Őszintén Szólva műsorban. Jól emlékszem, Móni?
Igen.
Mert hogy mi egyébként is sok mindenről tudunk szerintem akár órákig is beszélgetni, de arra jutottunk, hogy ezt a közeljövőben szeretnénk veletek is időről időre megosztani, mert azt gondolom, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni a kedves hallgatóknak, azaz nektek a minőségi életnek a kiépítéséhez, kialakításához, vagy az életetek mindennapjaitok jobbá tételéhez, vagy pedig jobbá tételéhez. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, Móni. Még annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy így zárásként, összefoglalásként, ugye nagyon sok mindent érintettünk. Mi az, amit azt gondolod, hogy így szuggesztíve ugye érdemes megismételni, megerősíteni azok számára, akik benne vannak ebben, és azok számára, akiknek a környezetükben van ilyen személy. Mi az, amit nagyon kiemelnél a depresszióval kapcsolatban?
Legyen az a célja mindenkinek, hogy visszavegyék a kontrollt az életük fölött. Még valami gyorsan, amit elfelejtettem mondani, a kreativitás. Ha valakinek nincs pénze, nincs munkája, otthon van, akkor is találjon ki valamit, ami örömet szerez neki. Ami lehet bármi kreatív, akár főzés, sütés, írás, kötögetés, bakácsolás, én imádom az újrahasznosítást. Élje meg azt, hogy valami kijön a kezéből, ami kézzel fogható, amit kontrollál.
Tehát hogy el kell kezdeni. Alkosson, hozzon létre valamit, legyen az.
Hozzon létre valamit. Mert amikor az ember létrehoz valamit, akkor az egyből megadja azt az érzést, hogy valamit legalább kontrollál.
Aha.
És apró, pici lépésekbe el lehet kezdeni, elindulni abba az irányba, hogy akkor egyre több mindent kontrollálok az életemben, de először újra fontos megélni ezt az érzést. Mert amikor az ember elveszítette az érzésnek az emlékét is, hogy milyen az, amikor én kontrollálom az életemet, akkor fontos ezt újra fölépíteni, ezt a fajta bizalmat az életbe, ez egyfajta ősbizalom. Uh-huh. És ezt úgy lehet elkezdeni, hogy az ember apró kis pici lépésekbe, apró pici sikereket épít föl. És a kreativitás erre tökéletes.
Hú, az nagyon
és jó. És abba be lehet feledkezni, én imádom, tehát nekem is vannak a kis hobbjaim, és akkor az ember ott tud alkotni, ki tud kapcsolódni, rá tud koncentrálni egy dologra, ami egy pozitív, kreatív folyamat, és ez garantáltan ki tudja az embereket mozdítani ebből. Különben nagyon sok művész depressziós, és a depressziójukat tulajdonképpen arra használták, hogy valami maradandót alkottak.
Aha. Az volt a kompenzáció, hogy alkotott valamit abban.
És az volt egy csatorna tulajdonképpen, ahol lehet kivezette magából ezt a sok felgyűlemlet, frusztrációt vagy szomorúságot.
Hát és mennyi írunk, költők is volt így, igaz? Annak idején, akár évszázadokkal ezelőtt, vagy akár kortárs írók, költők is, akik a verseiken, az alkotásaikon keresztül írták ki magukból ugye az érzelmi állapotokat, az érzéseiket, a frusztrációjukat, a csalódásaikat, ugye hát nyilván ennek meg is van a műfaja, az elégia, illetve hát ugye a lírai költeményeken keresztül például ugye az elégia. De igen, tehát hogy a művészi hajlam igenis hordozhat magában egy ilyen depresszív állapotot, noha nem kötelező vele járója, de igen, valóban van ilyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, tehát amit a Móni itt a végén javasolt és tanácsolt, és maximálisan egyetértek vele, az ugye a kontroll visszaszerzése, tehát az önmagunk életének az irányítása, hogy a kezünkbe vegyük és mi irányítsuk azt. A kreativitás, és ugye az ahhoz kapcsolódó alkotás, az alkotó kedv, ami nagyon...
Az értékeink megtalálása.
Így van, és hogy ezzel gyakorlatilag ez is egyfajta terápia ugye számunkra, hogy visszaszerezzük az irányítást, és kreatívak legyünk, hogy tudjunk alkotni, mind a mellett pedig természetesen egyértelműen javasolja Móni azt, hogy érdemes egy szakembert átmenetileg felkeresni, aki tud segíteni, hogy hatékonyan meg tudjunk szabadulni ettől az állapottól, hogy ki tudjunk belőle jönni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm akkor Móni a részvételt, és hogy elfogadtad ezt a felkérést. Én személy szerint nagyon élveztem, nem tudom te, hogyan érezted magadat.
Jól érzed. Szuper, köszönöm.
Jó, nagyon-nagyon örülök én is neki. Úgyhogy ilyen és hasonló témákkal fogjuk folytatni. Mónival is fogunk még a későbbiekben más témában, mert mint látjátok itt a depresszió kapcsán is, hát legalább 4-5 témát érintettünk, amiben igen mélyen bele tudtunk volna menni, hogyha hagyjuk magunkat sodródni a beszélgetésben, de természetesen ezek is külön-külön megérnek egy-egy epizódot, úgyhogy innen fogjuk majd folytatni Mónival. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ez tehát az Őszintén Szólva podcast beszélgetős műsor volt, és természetesen hamarosan jelentkezem az új epizódokkal. Kis Henriett voltam, és hogyha szeretnétek bővebb információt megtudni Mónikáról, akkor csak írjátok be a Google keresőbe, hogy Fert Mónika, vagy pedig a Tükör mögött című könyvét például, illetve a Facebook oldalon is megtalálható, mind a hivatalos oldala, mind pedig a privát oldala. Én pedig a kisherriett.com oldalon vagyok elérhető, illetve a Facebookon az Életforrás hivatalos oldalon. További szép napot kívánok nektek, és köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!